A Balaton felett már magasan járt a nap, és behallatszott a pincebörtönbe a sirályok rikácsolása, amikor Sahin felébredt. Elperegtek előtte az éjszaka eseményei, és hirtelen László felé fordult, aki mozdulatlanul feküdt a szalmán, és mélyen lélegzett. Aludj, vitéz, barátom, sóhajtott Sahin. Addig jó, amíg alszol. A kötés lecsúszott László fejéről. Sahin csendben megnedvesítette, és óvatosan rátette László fejére, aki elfint torult, aztán hirtelen felült, és szinte eszelősen nézett Sahinra. Szemében kutató kérdés feszült, és akadozó gondolatok futottak végig rajta. Aztán fejéhez kapott, mintha érteni kezdene valamit, és végig zuhant a szalmán. Ki vagy te? Kérdezte suttogva aztán. Rab vagyok, vitéz barátom, mint jó magad, Sahin a nevem, és a koppányi aga fia vagyok. Oglu révedt fel Lászlóban a gondolat. Fia is volt. Nem, ez másik. Elveszett az eszem, Bogics, és valami üresség maradt a háta mögött, ahonnan leszakadt a jó Márkó. Akkor már tudta, mi történt vele. Kales, nyögött fel benne a gondolat. Nem, akármiféle, ezt mégsem tehette. Keresik majd, és itt találják. Itt? Hol? Hol keressék? Ki tud róluk? Hát, ha Bogics is elveszett. Újra felült, aztán nyögve felállt, és kinézett a kis lyukon, melyen túl szikrázva mosolygott a Balaton. Bolond vár, nézett kérdőleg társára. Az a neve, mondta Sahin csendesen, de feküdj le talán, mert véres a fejed, még elmérgethet, ha a falakról penészes víz cseppen rá. A török hangja lágyan zümmögött, a lánc néha megcsörrent lábain, és arca a homályban olyan volt, mint a hamu. László önkéntelen melegséget érzett iránta. Köszönöm, hogy megápoltál, mutatott fejére, és odatartotta kezét Sahinnak, akinek sovány kis keze szinte elveszett öklében. És egymásra néztek, először kutatón, aztán melegebben, és a két kéz megszorította egymást. Mióta vagy itt? Kérdezte László. Régen, a hold kétszer újult azóta, láthatod rajtam. Nem ember, aki ilyen helyen tartja fogját. Tudhatja, hogy megfizetnek értem. Lászlónak most kezdett derengeni valami a fejében. Kacián levele, Oglu kincsei, melyeket soha se látott. Ezért van ő itt. De hát az nem az övé, hanem Zsuzsáé. Mit akar ez a haramia tőle? Nem is tudom, szabadulok-e, mondta Sahin fásultan. Miót várhatnék tőle? Téged majd hamarabb kiváltanak, de az én apám szegény. Nehezen szedi össze a váltságdíjat. Nekem nincs sem aranyam, se egyéb marhám, mondta László. Nem is adok ennek a kígyónak egy dénárt se. Akkor itt pusztulsz, még ha fizetsz se biztos szabadulásod, mert ennek az ördögnek nem csak arany kell, de vér, vér. László megborzongott Sahin igazságától. Úgy mondják, Oglu sok aranyakat hagyott neked. Vagy nem igaz? László ingerülten ült fel. Te is ezt firtatod. Oglu nem aranyait, de a lányát hagyta ránk, és ami Oglutól maradt, az az övé. De ha az enyém is lenne, tán azzal tömjem ezt a vérszopót, amit tisztességes harcban szereztem. Még akkor sem venném el Oglu lányától, ha a feleségem lenne. Már megbánta, hogy kimondta. Nem tartozik ez Sahinra, és megjelent előtte Zsuzsa kedves arca messze, nagyon messze. Künt most tompán dobbant valami a falon, aztán sűrű kopácsolás zuhogott, és Sahin arca felderült. Allah! Több levegőt kapunk, vitéz barátom, Allah áldjon meg, hogy jöttél! László mormogott. Nem a magam akaratából. Nem a te bajodnak örülök, csak a levegőnek. Nézd rám, mivé lettem, mondta Sahin szomorúan, és László mind közelebb érezte magához a törököt. A nyílás tágult, és a Balaton felett úszkáló párás meleg fény beömlött a sötét pincébe. Most látszott csak, hogy Sahin mennyire lesoványodott. László nem tudott ránézni szomorúság nélkül. Amikor az ablak két emberfej nagyságú lett, elhallgatott a kalapács. Déltájban enni hoztak a foglyoknak, és bort is. Sahin csodálkozva nézte a dús lakomát. Téged megbecsül, úgy látom. Vagy nagyon sokat vár tőlem, de ha ide beteszi a lábát, megfojtom, mint a patkányt. Ne engedj a vérednek parancsolni, vitéz barátom, mert eljátszanád mindkettőnk életét. Te még nem ismered őt, hamar felfortyannál. Gondolj arra, hogy Allah-tán még szabadulást tartogat nekünk. Parancsolj magadnak, csak arra kérlek. A fiatal török szavaiban bölcsesség volt, Lászlót ez lehiggasztotta. Hozzáláttak az ebédhez, mely László szerint ehetetlen volt, de Sahin kiválónak találta. Ha láttad volna, mit ettem én eddig, nem csodálkoznál, mondta Sahin. Bort is csak 3 napja kapok. Hamar végeztek, elfogyott az utolsó darab kenyér és a bor is mind. Aztán végig dőltek a szalmán, gondolataik száguldva jártak a szabadság napfényes útjain. Hogy álmosít ez a kis levegő, mondta Sahin. Ne csodálkozz, ha elhasszom. László azonban nem válaszolt, már mélyen aludt. Kales az udvaron várta ételhordó emberét.
Elfogyott minden?
Minden, uram.
Kales sárga arca elvigyorodott.
Na lám csak, egész meghíznak a gyerekek, és becsípnek. Küld fel a cigány szerszámaival.
A cigány kovács előtt rappolt.
Gyere, csokó, a láncok itt vannak.
És lementek a börtönbe, hol a 2 rab mély bódulatban hevert az ágyon. Arcuk, mint a halottaké. A borba csempészett altató teljes öntudatlanságba döntötte őket.
No, váránykák, alusztok, örvendezett Kales. Csak jó, erősen csokó, nehéz emberek ezek.
A cigány izzadva verte a vasat, és a falban lévő nagy karikához odaláncolta a 2 vitéz egyik-egyik lábát. Sahin is a régi, rövid láncát kapta, mert Kales túlságos szabadságnak tartotta az öles bilincset. Amikor a cigány végzett, Kales kedvteléssel nézte a foglyokat, különösen Lászlót.
Most majd békén lesztek, ez a tüzes magyar még kárt tenne magában, vagy másban,
tette hozzá elgondolkozva.
Vigyáznom kell rájuk, talán már nem is sokáig, aztán hát majd meglátjuk, senki sem él örökké.
És felballagott a nyírkos lépcsőkön a napfényes udvarba. A vár felett csodálatos könnyedséggel keringett elérhetetlen magasságban egy rétisas. Kales szeme megakadt a madáron, és dühösen fenyegetett feléje.
Te tyúkhordó bestia! Nem vinne a dög más felé!
És szemeiben gyűlölet lobogott, mert a vallonok kapitánya gyűlölt mindent, ami elérhetetlen volt, szép és szabad. Csomai uram mostanában sokat tartózkodott a szakálszárítón, és elgondolkozva nézte a kanyargó utat. Valamit várt. Maga sem tudta mit, de tehetetlenségében jó volt a kanyargó utat nézni, mely zökkenés nélkül veszett el a nádban. Bogicsnál egyszer volt azóta, de a jó Márkót olyan nehéz sebláz gyötörte, hogy alig akadtak világos gondolatai. A kis kapitány szomorúan hagyta ott jó vitézét, bárhogy is bíztatta az öreg Máté.
Csúnyasabb az ilyen fokos vágta, nem mondom, de most lobogja az utóját. 1-2 napig még fáj, aztán csak viszket és gyógyul.
Aznap hajnalán, amikor László baj viadala lett volna, a bolondvár kapujába oda volt már szúrva Csomai uram levele. Jó vitézem, Babocsai László ma nem mehet bajba, mivel hogy csúnya betegségbe esett. Ám kihívásod el nem mulasztja, és a bajt veled mögtöszi, most akármi is légyen. Ezt fogd elmédbe, Kales uram. Kales, mikor elolvasta a levelet, úgy pofon vágta a kapuőrt, hogy az neki esett a falnak.
Azt hoztad volna, kutya, aki ezt a levelet a kapuba szúrta, ordított.
Amikor pedig egyedül maradt, darabokra tépte a levelet.
El nem mulasztja, ez a bevert fejű kutya. Ezt fogjam elmémbe. Kötelet húzatok a nyakára, és belefojtom a vízbe, mint a koszos macskát. Akár most, amikor akarom. De most még nem akarom, majd ha Oglu aranyai itt lesznek.
De a levélben szinte ágaskodott valami fenyegetés, és Kales fogcsikorgatva rágta még sokáig bajúszát. Csomai uram azonban mindebből keveset tudott, nézte az utat makacsul, és várta a világosságot, mely még mindig késett László felől. Az út végén most mozdult valami. Imbolygó foltok voltak csak, melyek nőttek, nőttek, és a fordulónál már 3 lovas vágtatott az árnyékok helyett.
Mi hírt hoznak?
Tűnődött a kapitány.
Hagyd, fiam, a kaput, szólt Jóskának. Lehet, nem ide jönnek.
A lovasok megzökkentek a kapu előtt.
Hírt hozunk, uram,
kiáltott fel az egyik csomainak.
Itthon van-e a kapitányod?
Magam vagyok az,
mondta mérgesen a kis csomai, aki feldühödött, ha nem nézték ki belőle a kapitányt. A lovas tisztességtudóan megbillentette süvegét.
Kanizsából jövünk, uram, és a Madellini úr szállást csinálói vagyunk, ki jeles várfundáló mester és a végeket mustrálja a császár parancsolatjából. Azért neki minden palánkokat megmutassatok, és mindenben kezire járjatok.
Úgy lészen,
mondta csomai. A lovasok pedig süvegükhöz emelték kezüket, és eldobogtak öreg lak felé. Csomai már tudott Dellini érkezéséről. Nem először volt itt. Az olasz mester Pannonhalmától Légrádig járta a magyar végeket, és jelentést tett Bécsbe azok állapotáról. Sűrűn osztogatta jó tanácsait, azonban egyet ő sem tudott teremteni, ami a várépítéshez legjobban kellett volna, pénzt. Derék ember volt őkelme, aki tűrhetően beszélt magyarul, és a bort meg a magyarokat szerette.
Csomai legyintett a levegőbe. Mit tehet itt a derékmester? Pénzt meg úgysem hoz. És beballagott az udvarba.
Hozzátok a lovam, és öt legény nyergeljen,
mondta az egyik lovásznak.
Potyondi úrnak meg szóljatok, hogy estére itthon vagyok.
Én déltájban itt szedegetem a varsákat, mondta kis Máté, mikor utoljára elváltak. Azért csak füttyencs, uram, ha érkezésed lenne, jövök én rohanvást, és beviszlek Bogics uramhoz. Ez jutott eszébe csomainak. Nem álltak ki egyedül a tépelődéseit, de Márkó állapota is nyugtalanította. Déli napsütésben ragyogott a láp, és a meleg ellankasztotta a madárvilágot. A vizek zöld hűvösén csendben búvárkodtak a szárcsák, vöcskök, gémek, csak a nádirigó perlekedett csattogva, és szitta az úton álló nemzetségét egy réti héjának, melynek árnyéka átimbolygott a fészke felett. Csomai megrántotta a kantárszárat, és sípját kereste a zsebében, mikor megszólalt a nádasban Máté.
Itt vagyok, nemzetes uram! Vártalak benneteket!
Csomai aggódva nézett az előbukkanó legénykére.
Csak nincs baj.
Imre, húzódjatok jól be a nádasba. Napszállt, akkor itt vagyok.
Amikor elindult a csónak, megszólalt Máté.
Csak annyit mondok, uram, ma örömed lészen.
Adja Isten,
mondta Csomai, és nem esett egy szó sem, amíg csak a csónak laposorra fel nem futott a sziget homokjára. Csomai kiugrott a partra, és szinte megdöbbent az örömtől és csodálkozástól. A tűz mellől mosolyogva kelt fel Márkó, és fejét kicsit félre tartotta ugyan, elibe ballogott a kapitánynak. Csomainak már régen ez volt az első örömnapja. Nem szólt semmit, csak a bajúsza mozgott, és megölelte Márkót. És a tuskó horvát vitéz kemény arcán megint valami gyerekes látság torzult el. Íme szeretik őt, érezte minden csepp vére, de most nem volt fején a süvegje, amit földhöz vághatott volna.
Akár bajba mehetnék, uram. Csak bölcsember az öreg Máté, tegnap leszette a háncsot a fejemről, ordítottam, az igaz, mert beleragadt. Megmosta a fejem valami jóféle kotyvalékkal, és reggel, uram, ha, hiszen láthatsz.
Csomai körülnézett, hogy az öreget megdicsérje, de az már nem volt sehol. Aztán leültek a szárnyék hűvösére, és belenéztek a kis tűz lenge füstjébe, mely a közös töprengést és közös gondolatokat vitte felfelé.
László, szólt Bogics.
Semmi, legyintett kapitánya.
Most szimatolgat talán az a vérebb, várja, hogy nem történik-e valami. Addig nem írja meg a váltság kérő levelet.
Ha ugyan él László, mormolta Bogics.
A kis kapitány erre megint a régi lett.
Bogics, ha vénasszonykodsz, minek jöttem ide?
Márkót egészen meghatott a csomai kemény hite.
Csak szígy, uram, annyit tépelődtem itt magamban, elhiheted, jól esik. Ne is hagyd már itt, uram, meggyógyultam. Itt akármerre nézek, csak egyedül vagyok, és ilyenkor majd szétmegy a fejem, annyira gyötrődöm, hogy valamit tehessünk.
Nem tudsz még lóra ülni?
Nem is kell, uram, elvisz Máté közel fonóthoz, onnét csak beballagnék. Ha bírod? Hogyne, uram, veled kell lennem, hogy tegyünk már valamit, mert megbolondulok egyedül.
Hallgattak egy verset.
Nem bánom, mondta végre a kapitány, de ha valami bajod lesz, agyonütlek.
Máté kivitte csomait a partra. Márkónak aztán nehezen jött az alkonyat. mintha kincsért futna a fonódi végházba, mintha várná ott valaki. Valami jó hír, valami út, amelyen végre elindulhat László felé. A nap már véres lánggal égette a nyugati eget, mikor a kis Mátéval elindultak. Bogics elbúcsúzott az öregtől. Köszönöm, Máté bátya, hogy segítettél rajtam, és unokádnak is, hogy nem hagyott elveszni. Látod-e, nekem nincs másom, mint a kardom, de ha lesz, én tudom, mi a böcsület.
Fizetni akarsz, uram?
Nem, mondta Márkó. Csak fele akkora ajándékot adni, amekkorát ti adtatok nekem. Kezet fogott az öreggel, aztán besurrantak az alkonyodó lábba. Bogicsnak is az volt az érzése, mint Hajdan Lászlónak. Szédült, mert a csónak annyit kanyargott, hogy szinte körben jártak.
Nem érünk így, fiam, Máté, soha fonódra!
Kis Máté kilökte a csónakot egy tisztásra, és mosolyogva mutatott kelet felé, ahol az alkony hamvából kiállt a fonódi végház tornya. Alig pár nyíllövésre.
Boszorkány vagy, ámult Márkó. Ebben a csavargásban már a nevem is elfelejtettem.
Innét már lábon kell menni, mondta Máté. Majd viszlek, uram, mert hogy itt térdig ér a maszat.
Pár lépés csak, válaszolt Máté Bogics tiltakozó mozdulatára. Miért sároznád magad össze? Bogics hát óvatosan megnyergelte Mátét, s az játszva vitte a vitézt, aki pedig nem volt könnyű ember. A pár lépésnek csak nem akart vége lenni.
Tégy le, Máté, mert nem akarok már a nyakadon lógni.
És olyan mozdulatot tett, mintha leszállna.
Ne igen fészkelődj, Bogics uram, mert jobbról-balról kétöles a víz, és ha megcsúszom, hamar levonnak bennünket ama vízilányok.
Bogics ettől csendben maradt. Csak akkor tette le Máté, mikor szárazra értek.
Ígyni, innét már száraz lábbal is beérsz, mondta. De seki nem pirosodott, se nem liegett.
Fene se nézné ki belőled ezt az erőt, csodálkozott a horvát vitéz.
Nincs kedved a vitézi életre?
Nem tudom, uram, tűnődött Máté. Nehezen hagynám itt a berket, aztán meg azt se tudom soha a magam buta fejével, hogy ki az ellenség, bár sokat törtem már ezen a fejem. Néha a törököt vágjátok, néha a németet, néha mind a kettőt. Magyar jobbágyokat kardra hánytok, mert a töröknek adót fizet, aztán elmentek és mulatoztok a törökkel, mert ti azt mondjátok, békesség vagyon a török császárral. Ide jöttek a vallonok nektek segíteni, és levágnak benneteket. Mondom, uram, ne haragudj, mindez nem fér az én fejembe. Hát inkább annak maradnék, aki vagyok.
Bogics szinte megrendült a legényke világos eszejárásától. Buta?
Te vagy, fiam, az egyetlen okos ember ebben a fenekestül felfordult országban. És megverte a végház kapuját, mert Jóska szokás szerint megint elcsavargott valamerre.